A Magyar Reumatológusok Egyesülete a napokban tartotta vándorgyűlését Debrecenben. A kongresszus kiemelt témája volt a reumatológiai gyulladások és daganatos megbetegedések összefüggése, valamint a COVID-19 és a reumatológiai, immunológiai betegségek kapcsolata. Mint ismeretes, a járvány idején az ország reumatológiai osztályait alakították át a covidos betegek fogadására, így az eredetileg itt kezelt páciensek ellátását másképp kellett megoldani, a riporter Tóth Emese.
Hogy zajlott a Magyar Reumatológusok Egyesületének idei vándorgyűlése? Dr. Szekanet Zoltán, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.
Kb. 510 orvos és 80 szakdolgozó, tehát nővérek, gyógytornászok voltak ott. A Kölcsei Központban volt 4 teljes napig. Választás volt, tehát a mai napon már nem én vagyok az elnök, hanem az elnök Bálint Péter professzor az Orfiból. De a hétfős elnökségbe 3-an kerültek be a Debrecen Egyetemről és így a tanszékünkről is, úgyhogy én is benne maradtam az elnökségbe, de már nem mint elnök. Viszont közvetlen kolléganőm Szűcs Gabriella professzornő lett a főtitkár, és Szántó Sándor is főtitkár helyettes lett. Úgyhogy most a következő 4 évben ők fogják továbbvinni a egyesületnek az ügyeit.
Melyek voltak a konferencia kiemelt témái?
A konferenciának van egy állandó struktúrája, ez az egyesület 93 éves. 2018-ban volt a 90 éves jubileumon Budapesten, az én elnökségem alatt, és hamarosan készülünk a 100 évesre. Ugye 1928-ban alakult az egyesület, de csak a 80-as évektől vannak rendszeresen kongresszusok. Általában 500-600 ember szokott részt venni, részben vannak felkért előadások, részben vannak bejelentett abszaktok, most is 80 körüli bejelentett előadás és poszt. Volt, hogy átíveljük az egész reumatológiát, tehát a népbetegségeket, artrózis, derékfájás, biológiai terápia, artritis, de most volt 2 aktualitása a konferenciának. Az aktualitás igazán a COVID volt, sajnálatosan, de emellett ugye mindig szoktunk egy ilyen határterületi valamit venni, ami a reumatológia és egy másik orvosi szakmának a határterülete, és ez itt jelen esetben az onkológia, tehát a daganatoknak a gyógyászata volt. Ezt mi elneveztük onkoreumatológiának. Egyébként itt az egyetem folyik is ezzel kapcsolatban kutatás. Sokan részt vesznek abban, hogy az onkológia és a reumatológiai kapcsolódások hogyan vannak.
Hát akkor kezdjük az utóbbival, az onkoreumatológiával, ahogy önök nevezik. Milyen összefüggéseket mutatnak a reumatológiai megbetegedések és a daganatos megbetegedések?
Érdekes módon nemrég az orvosi labban egy munkacsoporttal, amiben az onkológusok is benne vannak, meg mi is, ugye, ennek az volt a címe, hogy az onkoreumatológia 8 árnyalata, ugye picit utalva az ismert könyvre, de a 80 kívül biztos, hogy több is van, de mi 8 olyan kulcs momentumot azonosítottunk, ami szerintünk fontos, abból 4 a reuma betegekben van, 4 pedig az onkológiai betegekben van, és a másik szakma jön elő. Ha az első 4-et végig akarom venni, és veszek mondjuk egy reumatológiai beteget, akkor sok artritises, autoimmun betegben, lupuszos betegben megfigyelték, hogy főleg, hogyha nem megfelelően kezeljük a gyulladást, akkor fokozódik a daganatoknak a valószínűsége, ugyanis a tartós gyulladás daganatképződéshez vezet, ezért is nagyon fontos, hogy a betegek korán menjenek orvoshoz és korán kezelődjenek, és bármilyen ráktípus, illetve különböző vérképzőszerű daganatok előfordulhatnak, ezzel kapcsolatban mi is végeztünk kutatásokat. A másik, hogy a daganatok termelnek bizonyos fehérjéket, ami daganatokba kiszokás mutatni a vérben, ezt az onkológusok használják a daganatoknak a követésére, de kiderült, hogy ezek közül sok a reumatológiai kórképekben is termelődik, ami nehézé teszi a diagnosztikát, mert hogyha egy autoimmun betegnek a vérében ezek a daganatokról egyébként leváló fehérjék megjelennek, akkor az ember azt gondolná, hogy az illetőnek daganata van, pedig nincsen. Egyszerűen gyulladásos folyamatban termelődik, tehát ez egy érdekes terület. A harmadik terület az volt, hogy számos gyógyszert alkalmazunk a reumatológiai betegek kezelésére, így például ezt a biológiai terápiát is, és mindig felmerül, hogy ezek okoznak-e daganatot, vagy nem okoznak daganatot. A mai tudásunk szerint nem okoznak. Nagyon sok kutatás folyik ezzel kapcsolatban, de ezt évről évre szoktuk tárgyalni. És a negyedik pedig, hogy amikor egy reumatológiai beteg, aki egyébként daganaton esett át, fizikoterápiát kap, elektromos kezelést kap, gyógyfürdőkezelést kap, masszás kap, az vajon veszélyese vagy nem. És ezért értékelni kell, hogyha valakinek volt egy daganata, és reumatológiai kórképetben van, vagy reuma mellett van jelenleg daganata, és kellene a fizikoterápia, mert a fizikoterápia gyógytorna a daganatos betegnek is nagyon fontos, és a reumatológiai betegnek is fontos, javítja a mozgást, az életminőséget, és ez rendkívül fontos. Tehát ez a 4 volt az, ahol a reuma beteget helyezzük a középpontban. A másik 4 közül az egyik, az azt mondja, hogy a daganatos betegekben lehetnek mozgásszervi tünetek, amit paraneopláziának hívunk, és ilyenkor figyelni kell arra, hogy a daganat alatta hogyan viselkedik, hogy nem viselkedik. Számos, legalább 20 féle mozgásszervi tünet vagy kórkép jelentkezhet daganatos betegeken. A következő az az, hogy most előbb azt mondtam, hogy a reuma gyógyszerek okoznak-e daganatot, most pedig azt mondjuk, hogy a daganatok kezelésére alkalmas új immunterápiák, amik körülbelül 10 éve vagy kevesebb ideje használatosak, akár súlyos daganatra is, és ezért például két kutató ugye pár éve Nobel-díjat kapott. Ezeknek lehet olyan mellékhatása, hogy bizonyos autoimmun reumatológiai jelenségek lehetnek, mert ezek a gyógyszerek úgy bánnak el a daganattal, hogy nem a daganatot ölik el, hanem a daganat elleni védekezést fogják serkenteni, például az immunitást, de ha már ezt serkentik, akkor elképzelhető nagyon ritkán, hogy emellett a kóros immunitás is megy, és ezért egy ilyen libikóka alakul ki, tehát a daganatos beteget kezelem, akkor a daganat szépen javulni fog természetesen, de mellette lehetnek autoimmun mellékhatások, és mivel ezek az autoimmun mellékhatások minket érintenek, ezért is együtt kell dolgozni. Ha jól számolom, 7. pillér az az, hogy amikor a hölgyeket és az urakat prostatarákkal vagy emlőrákkal kezelik, akkor hormongátló készítményeket alkalmaznak azért, mert a nő és a férfi nemi hormonok növelik a daganatot ezekben az emberekben. Nyilván nagyon sok ilyen beteg van sajnos, ezek kapnak különböző tablettás vagy injekciós készítményeket. Természetesen, mivel a női nemi hormon építi a csontot, hogyha hormongátló kezelést adok egy prostatarákos vagy egy emlőrákos betegnek, akkor csontritkulása keletkezhet. Nagyon fontos, hogy minden olyan emlőrákos és prostatarákos beteg, aki hormongátló kezelést kap, rendszeresen járjon el csontritkulás vizsgálatra, mert ha nem teszi, akkor a csontja el fog fogyni, és erről is szoktunk beszélni, hogy ez hogyan lehet megelőzni, és hogyan lehet, és a 8. utolsó pont, hogy magának a mozgásszervnek is lehetnek daganatai, tehát a csontnak, a porcnak, az ízületi berhártyának lehetnek saját daganatai, ezeket nem mi kezeljük, hanem az onkológusok, de ugye ez egy előfordulás, amikor a daganat magában a mozgásszervekbe alakul ki, a beteg először reumatológushoz megy, mert mozgásszervi panaszai vannak. Tehát ez a 8 pillér, ez gyakorlatilag összehozta a két szakmát. Nekem van családi vonatkozásom is ebben, mert a húgom onkológus és az ő PhD-ja ebben a témában volt, Szekanec Éva, és gyakorlatilag már egy jó pár éve ketten is ezen a témában dolgozunk, de az ő kollégái meg a mi kollégáink is együtt dolgoznak, és most is például indul egy PhD kutatás az onkológiai kezelések és a reuma kapcsolatáról, és azt hiszem, hogy itt még sok megválaszolhatatlan kérdés van, és biztos, hogy van olyan része ennek a témának, amit mi nem is vettünk észre, vagy még ezen kívül is vannak. A lényeg egyébként a teljes medicinában az, hogy ne legyünk szakbarbárok, tekintsünk ki a komfortzónákból, és egy reumatológus más területeken is próbáljon kapcsolatokat teremteni. Ezt talán már beszéltük korábban, hogy a reumatológia nagyon interdisziplináris abban a tekintetben, hogy a reumatológiai kórképekben vannak egyébként szemészeti, bőrgyógyászati, gyomorbérrendszeri, szívérrendszeri és tüdő és egyéb vonatkozások. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy globálisan nézzük a orvoslást, és megpróbáljunk egyben gondolkodni. És ez a onkoreumatológiának is az alapja.
A másik nagy téma ugye a COVID-19 és a reumatológiai jellegű betegségek összefüggése. Nos, ez azért most sajnos aktuális.
Igen, és itt nagyon sok a félreértés, mert ugye nem csak a COVID maga, hanem az oltás és az ezzel kapcsolatos dolgok, illetve a betegellátás. Egyszerűen arról van szó, hogy az autoimmun reumatológiai betegek, mint krónikus betegeknek nagyon nehéz volt, és nehéz még most is az ellátása a COVID idején. Minden ajánlás azt mondja, hogy az ilyen betegek minél kevesebb időt töltsenek a kórházba.
Akkor hogy történt a betegek ellátása?
Itt a tanszéken is nagyon hamar elindítottuk a telemedicinát, tehát a betegekkel telefonon, e-mailen, Facebookon, mindenféle formában tartottuk a kapcsolatot. A Facebook oldalunk folyamatosan működött, és még most is működik. Eltekintve ugye azért a betegeket szakrendelésen fogadtuk. Azért nem tudtuk őket befektetni, mert a mi tanszékünk volt egy éven át a COVID tartalék osztály. Egy ideig nem is volt ott COVID-os beteg, majd amikor a Debrecen Egyetem Klinikai Központ Kenézi kampusza, tehát a régi Kenézi kórház megtelt, akkor oda is kerültek majd betegek, de az a lényeg, hogy a reuma osztály nem csak nálunk, az egész országban be volt zárva. Tehát a szokásoshoz képest az ágyak 20%-a működött. Az, hogy mi lett a reumatológiai betegekkel, ugye azt most próbáljuk felmérni. Nyilván a reumatológia döntően ambuláns szakma, tehát szakrendelésen jól lehetett a betegeket követni és telemedicinával, de nagyon nehezményeztük és nagyon nehéz volt, hogy sok beteg, akinek be kellett volna esetleg feküdnie adott esetben, nem tudott akkor is úgy befeküdni. Természetesen, akinek feltétlen fontos volt, hogy kórházi ellátást kapjon, annak megoldottuk, mert más osztályokon, belgyógyászaton itt ugye be tudtuk fektetni. Tehát az egyik alapkérdés az, hogy a reumatológiai betegek hogyan viselkedtek, hogyan látták el őket a COVID alatt. A másik rész, és erre vannak nemzetközi adatok is, hogy az autoimmun betegek azért azért egyharmadban, egynegyedben megsínlették a COVID-ot. A másik maga a COVID. Mi történik a COVID idején? Ugye az történik, hogy ezek a betegek olyan gyógyszereket kapnak, ami gátolja az immunrendszerüket, és hát voltak is ilyen téves eszmék, hogy hát a COVID alatt ezeket a gyógyszereket esetleg ne alkalmazzuk, de én azt gondolom, hogy ez nem volt jó, tehát az kell, hogy minden beteg megkapja továbbra is a kezelését. De ezek a betegek egyrészt autoimmun betegek, és régen kimutatták, hogy ezek az autoimmun reumatológiai betegek fokozottan vannak kitéve a COVID fertőzésnek, tehát gyakrabban elkapják, nem a vakcinától kell félni, hanem a vírustól, és nyilvánvalóan még olyan gyógyszereket is kapnak, ami az immunrendszerüket gátolja, és akkor a helyzet az még rosszabb. Tehát ezek a betegeknek mindenképpen kezelni kellett a betegségét, mert azt is tudjuk, hogy ha nem kezelünk egy csokiszületi gyulladást vagy egy lupuszt, akkor még nagyobb az esélye a COVID megkapására, tehát ellentétben azokkal a tévhitekkel, hogy itt ki kell hagyni a immungátló gyógyszereket, pont az ellenkezője volt igaz, és kezelnünk kellett a betegeket. A Magyar Reumatológusok Egyesülete, amiknek ugye akkor még én voltam az elnöke, ki is adotta az autoimmun reumatológiai és egyébként reumatológiai betegek COVID alatti viselkedéséről és ellátásáról egy ajánlást, ami részben a nemzetközi ajánlásokon is alapult, és ebbe leírtuk, hogy persze a beteg minél kevesebb időt töltsön a kórházba, de a legkisebb problémával jelentkezzen, megpróbáljuk megoldani, és hogy folytatni kell a reumatológiai kezelést.
Ezek szerint ezeknek a betegeknek még nagyobb dilemma volt, hogy beadassák-e az oltást, vagy sem?
Itt aztán végképp rengeteg sok ugye probléma volt, nem csak az általános, országosan is észlelhető problémával, hogy hát voltak dezinformációk, téves eszmék és ugye vakcina ellenség, hanem arról volt szó, hogy nagyon sokakban az volt a tévhit, hogy ezek a betegek, például az autoimmun betegek nem kaphatnak védőoltást, ez egyébként nem csak a COVID alatt van így, hanem régebben is így volt, és nekünk nagyon sok munkánkba telt, és a betegekkel megértetni. Szerencsére a betegek bíznak bennünk, és írtak kérdéseket. Volt olyan nap, hogy több százat az e-mailen vagy Facebook oldalon, és mi mindenkivel megpróbáltuk megértetni, hogy a legfontosabb, hogy be legyenek oltva. Egy másik ajánlás volt, amit a Magyar Reumatológusok Egyesülete kiadott, hogy egy semmilyen bizonyítékunk nincs, hogy az oltás ártana. Végül is be kell oltani, mert ez a legfontosabb. Ugye elmondtam, hogy ezekkel a betegségekkel az ember könnyebben megfertőződik, főleg a variánsok esetében. Nyilván mondtuk nekik, hogy oltsák be, hogy ne oltsák be, de ezt szinkronizálni kell az általuk szeretett immungátló gyógyszerekkel, mert az immungátló gyógyszer gátolhatja a védőoltásra adott immunválaszunkat is, ezért megvan pontosan, hogy melyik betegnél, milyen gyógyszernél, mikor kell beoltani, és mikor nem, ezeket egyenként az összes betegünkkel rendeztük, és hál' Istennek, hogyha a beteg bizonytalan volt, vagy magába, vagy a házi orvosba, vagy nem pontosan értékelte, akkor nyilván megkeresett bennünket, ezen kívül meg hát több száz ilyen tájékoztató Facebook programunk, meg minden egyéb is volt. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt mondtuk, hogy mindenkinek be kell, hogy oltassa magát, és jöjjenek, és hát reméljük, ahogy észrevettük, a betegeinknek a nagy része ezt el is fogadta. Még egy kérdés volt, melyik vakcinával. Itt ugye a hazai ajánlási és az alkalmazási előírások alapján a Pfizer, Moderna, Astra, Janssennel ugye nem volt semmilyen probléma, de a Sputnik és a Sinopharm esetében belekerült, hogy az alapbetegség, krónikus alapbetegségben ezek az oltások nem adhatók, hogyha nincsenek nyugalomban. Ezeket is lehetett alkalmazni, de ilyenkor egyénileg kellett mérlegelni, hogy az adott beteg az mennyire volt nyugalomban, a betegsége mennyire volt jól kezelve. Egy ilyen lángoló, nem rendben levő, nem kézben tartott gyulladásos betegeknél a keleti vakcinákat nem tudtuk alkalmazni, de nyilván ez ugyanúgy volt, hogy vagy ők, vagy a házi orvos, vagy családtag ugye megkeresett bennünket, és akkor megbeszéltük, meg hát mondom, sokan követték azokat a általános tájékoztatókat, vagy elküldtünk írásos anyagokat. Mi nem tapasztaljuk azt, hogy az autoimmun és a reumatológiai betegeink többsége, hogy ne oltatta volna be magát, tehát aki csak lehetett, megpróbáltuk vele megbeszélni a dolgokat.
Dr. Szekanet Zoltánt, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.